forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
Hofi 90.
Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal április 25-én Szegeden, az IHA-ban május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n.
Na, még én is elérzékenyülök.
Május 3-án, anyák napján, mondj köszönetet az édesanyáknak egy kedves ajándékkal. Most csütörtöktől szerdáig a 9 szálas tulipáncsokor, vagy a 13 szálas rózsacsokor csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Lehetőség, de egyben felelősség is. Mai adásunkban a mesterséges intelligencia térhódításával foglalkozunk. Majd bemutatunk egy nyugdíjas óvodapedagógust, akinek az elfogadás jellemzi a gyerekekkel való kapcsolatát. A Református Egyház műsorát hallják itt a Kossuth Rádióban. Áldás békesség, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a szerkesztő, Kojsza Péter. A mesterséges intelligencia ma már nem csak a munkavilágát vagy az oktatást alakítja át, hanem az egyházi közösségek életében is megjelenik. Mire használható igazán, és hol van az a határ, ahol már inkább árt? Erről kérdeztük Csáki Hatalovics Gyulát, a Károli Gáspár Református Egyetem kancellárját. Szerinte a gyülekezetekben, adminisztratív és szervezési feladatokban hasznos lehet a technológia. Az viszont már nem elfogadható, ha egy igehirdetés AI segítségével készül. A részletek kiderülnek Gál Márk interjújából.
A tudás az mindig is segített mindenben. Nem szabad úgy viszonyulni ezekhez a kérdésekhez, hogy elzárkózunk tőlük. Mert a technológia itt van, a jelenség itt van, biztosan bele fog gyűrűzni minden áron az életünk bármely, illetve minden területére.
Megragadt az a gondolat, hogy a mesterséges intelligencia kifejezést idézőjelek közé helyezte.
Az a helyzet, hogy amikor intelligenciáról beszélünk, akkor én mindenféleképpen feltételezek-e mögött valamilyen humán entitást, lelkiséget, szellemiséget, és igaz ugyan, hogy a mostani és egyre jobb technológiai környezetben a mostani megoldások azok már szinte teljes mértékben olyan hatást keltenek bennünk, minthogyha ők valóban önálló gondolkodásra lennének képesek. Ettől függetlenül valójában az a helyzet, hogy még mindig ott tartunk, hogy viszonylag jó technológia mellett nagyon gyorsan és nagyon nagy adathalmazok feldolgozására képes a számítógép, de ez még mindig nem egy olyan entitás, amit önállónak és teljes mértékben autonómnak lehet tekinteni. Persze a köznyelvben ezt mesterséges intelligenciának hívjuk, és nagyjából mindenki azokra a megoldásokra gondol, amelyek közismertek talán, vagy most már szinte hétköznapiaknak tekinthetőek, de azért, hogyha a dolog mélyére ásunk, akkor itt még mindig nem arról van szó, hogy életre kelt volna valami, és ennek nagyon örülök.
Ízlelgessünk a két fogalmat. Az egyik a segédeszköz, a másik a szellemi pótlék.
A segédeszköz szintén egy nagyon jó megközelítés, mert alapvetően azt kell eldönteni, hogy minden olyan mesterséges intelligencia rendszer, ami a rendelkezésünkre áll, függetlenül attól, hogy ezek milyen mértékűek, milyen tudásúak, tehát a technológia mindent tud, a kérdés az, hogy mihez férünk hozzá a pénztárcánkkal, de a segédeszköz kérdést én úgy szoktam megközelíteni, hogy a mesterséges intelligencia támogat minket, vagy pedig helyettünk végez valamilyen tevékenységet. És ez a kulcskérdés. Hiszen ha a segédeszközként tekintünk rá, akkor valóban az élet nagyon sok területén nagyon hasznos tud lenni, sokkal hatékonyabbá tudja tenni lényegében mindenféle tevékenységünket.
Egyre inkább, egyre több felsőoktatási intézményben az oktatók maguk küzdenek azzal, hogy a hallgatókat hogyan lehet olyan mederbe terelni, hogy észszerűen használják a segédeszközt, hiszen ez volt az egyik fogalmunk. De a szellemi pótlékra reflektáljunk potenciális veszélyforrásként.
Az utóbbi időben a tanulók, hallgatók figyelme elindult ugye itt a közösségi média elterjedésével kapcsolatban az olyan információforrások és információ tömegek felé, amik viszonylag könnyen és gyorsan feldolgozhatóak, könnyen fogyaszthatóak, de gyors lefutásúak, és utána lehet pörgetni tovább, lehet új dolgokat keresni. És ez a figyelemmel kapcsolatos nagy probléma, sokkal nehezebb lekötni az ő figyelmüket, és itt jön be a szellemi pótlék kérdés, tehát a üres járat, az üres idő és a szabadidőnek a hasznos eltöltése az egy picit átalakult, és mivel gyakorlatilag ezek a multimédiás eszközök rendkívüli módon hatással vannak a gyermekek figyelmére, rendkívül unalmassá válik utána egy tudományos igényű előadás. A dolognak a másik oldala, amire ugye ön is fölhívta a figyelmet, a feladatoknak a mesterséges intelligenciával való teljesítése. Kaptam egy feladatot, elvégeztetem a mesterséges intelligenciával, és beadom. Itt már ugye erkölcsi etikai kérdéseket feszegetünk. Ennek ellenére muszáj az iskola rendszernek ezt valahogyan megpróbálni ellenőrizni, és ezeket a potenciális veszélyeket elkerülni. De azt gondolom, hogy a számonkérések esetében tényleg meg kell újulni, és ki kell találni olyan új formákat, amelyek, még ha a mesterséges intelligenciát segítségként is vették igénybe, az mégse jelentse azt, hogy a feladatot azt helyettünk végezte el.
Miben lehet valódi segítség mondjuk úgy az MI egy gyülekezet életében?
Igenis, vannak olyan feladatok, amelyeket könnyebben, hatékonyabban meg lehet oldani, tehát segítségként igénybe lehet venni a mesterséges intelligenciát. Talán könnyebben tudunk megszólítani fiatalokat, talán könnyebben tudunk olyan programokat megszervezni, amelyek közelebb hozzák a fiatalokat a gyülekezetekhez. Valóban sokkal hatékonyabban lehet például akár költségvetést is tervezni, vagy akár egy valamilyen nagyobb projektet végbe vinni, egyáltalán megtervezni az egyes lépéseit. Tehát szerintem mind a gyülekezeti lelkészeket, mint pedig a presbitériumot nagyban tudja segíteni. Elsősorban egyébként itt az adminisztratív szervezési kérdésekben látom ennek az előnyét.
Mit értünk az alatt, hogy megfelelő használat egy gyülekezet életében? A kommunikáció gyülekezeten belül, és akár gyülekezeten kívül hogyan tud segédeszközként működni a mesterséges intelligencia?
Ha tudja használni esetében, tulajdonképpen ugyanarra gondolok, mint az egyetemi oktatásban vagy a közoktatásban. Tehát arról van szó, hogy jól kell tudni kérdezni, és ahhoz, hogy jól tudjunk kérdezni, ismerni kell a szakterületet, amivel kapcsolatban kérdezünk, és ismerni kell a működési modelljét is annak az eszköznek, amit kérdezünk. Vissza tudjuk ellenőrizni, hogy a válaszok adekváltak, megfelelőek, illetve tovább tudjuk pontosítani magukat a kérdéseket a céljainknak megfelelően. A kommunikációban véleményem szerint nagyon sokat tud segíteni a mesterséges intelligencia, már csak azért is, mert a nagy adatbázisokhoz való hozzáférés, ami ugye a lelke ennek az egésznek, illetve a rengeteg vagy talán végtelen információhoz való hozzáférés, az pontosan azt segíti, hogyha például én egy kommunikációs stratégiát szeretnék készíteni, hogy hogyan tudok elérni bizonyos csoportokat, akkor éppen a nagy elemszám miatt rendkívül sokféle csoportot tud azonosítani egy ilyen eszköz, és meg fogja tudni mondani, hogy az én céljaimnak megfelelően melyek azok a megfelelő kommunikációs módszerek, amik az adott célcsoportnál adekváltak. Egyébként szerintem ez a hosszú távon a gyülekezetek egyik alappillére kell, hogy legyen, hogy meghívni bármilyen csatornán tudjanak, de az élő kapcsolatokat tartsák fenn, és igenis azon dolgozzanak, hogy ezek az élő személyes kapcsolatokra minél több lehetőség legyen, tehát minél több alkalom, és minél tartalmasabbak legyenek ezek.
Elfogadhatónak tartja, ha egy lelkipásztor mesterséges intelligenciával készített mondjuk ige hirdetés vázlatot, vagy ima szöveget?
Ez egy egyszerre rendkívül nehéz kérdés, és egyszerre könnyű kérdés. Az egyszerű hétköznapi ember válasza az, hogy nem. És nem is gondolom azt, hogy bárki, aki a hivatását egy kicsit is komolyan veszi, az egyszerűen rászorulna arra, hogy ilyen eszközöket vegyen igénybe egy ige hirdetéssel összefüggésben. Itt megint más kérdés az, hogy valaki forrásokat gyűjt, vagy forrásokat kutat, és ehhez segítségként igénybe veszi ezeket a rendszereket, de mégis a dolog eredményeként a lelkésznek, az én meglátásom szerint, tehát amikor én beülök a padsorba, akkor valamilyen személyes üzenetet kell megfogalmaznia. És egy technológiai rendszer, egy technikai képződmény, bocsánat a kifejezésért, az soha nem fog tudni személyes üzenetet megfogalmazni, tehát nem lesz ennek az egész kérdésnek lelkisége, márpedig a hivatás elnevezésében is szerintem fontos kifejezetten ez az elnevezés, a lelkész szónak a jelentősége. Persze abban is biztos vagyok, hogy a többség már ezt kipróbálta, vagy aki egyáltalán próbálgatta a mesterséges intelligencia használatát, az már ezt kipróbálta, hogy vajon milyen válaszokat fog adni a rendszer erre a kérdésre, de szerintem ez nem baj. Tehát nyugodtan lehet otthon ezeket próbálgatni, és nagyon érdekes eredményeket tud szülni a kérdés. Én magam is próbáltam már bizonyos vallási, teológiai kérdésekre válaszokat kapni, de ugye ismerni kell a működést. Tehát itt mindig statisztikai alapon fogunk a nagy végtelen adatbázis alapján valamilyen helyesnek tűnő választ adni, még meg is állja a helyét, még vissza is tudjuk ellenőrizni, na de ezek máshol már előkerülő válaszok összességéből valamilyen szempontrendszer szerint összeállított eredmény lesz, nem pedig a mi saját üzenetünk, ahogy minket megszólít a Szentírás. Erre soha nem lesz képes a mesterséges intelligencia.
Van olyan terület, lelki gondozás területén, ha már a lelkiséget pedzegettük, ahol mankó lehet a mesterséges intelligencia?
Az nem fogadható ez számomra, hogy egy ige hirdetés az egy mesterséges intelligencia által generált szövegre épül. Az, hogy bármilyen lelki gondozási, gyülekezetépítési tevékenység során segítségként hívjuk, mint ahogy egyébként nyilván 5-10 éve még a hagyományos internetes kereséseket hívtuk segítségül, és abban senki nem talált semmiféle kifogást, abban magam sem látok problémát, sőt, egy bibliai igeszakasz történeti hátterének a felkutatása szerintem nagyon fontos dolog. Tehát ezeknek a háttereknek a fölkutatása az szerintem kifejezetten kívánatos, hogyha van olyan technológia, amiben segít minket, és ezzel gyorsabban és hatékonyan érjük el az alapinformációforrást, azzal szerintem semmi gond nincsen.
Milyen üzenetet fogalmazna meg kancellár úr az egyház számára, hogyan tekintsen előre a mesterséges intelligencia világában? Nem feltétlenül kihívásokban gondolkodva, akkor milyen üzenetet fogalmazna meg?
Az nem egy megfelelő megoldás szerintem, hogyha megpróbálunk elzárkózni tőle, és megpróbáljuk elkerülni, és azt mondani, hogy mi olyan szigeteket alakítunk ki, ahol ezek a kérdések nem lesznek befolyással az életünkre. És ez különösen igaz az oktatásra, akár református, akár nem, de szerintem a református oktatásra kifejezetten, ahol azért bizonyos értelemben a konzervatív értékekre is hangsúlyt fektetünk, de ez szerintem nem zárja ki azt, hogy a modern technológiáról ne szerezzünk kellő mennyiségű tudást. Tehát ha egy rövid üzenetet kell megfogalmazni, az az, hogy tanuljunk minél többet ezekről a kérdésekről, annak érdekében, hogy mi maradjunk az irányítói ennek a jelenségnek, mert a nem tudás vagy a tudás hiánya az kiszolgáltatottá fog tenni bennünket.
Cselki Hatalovics Gyulát, a Károli Gáspár Református Egyetem kancellárját hallották. Az elfogadás jellemzi Csányi Ildikó nyugdíjas óvodapedagógus szemléletét, aki immár 25 éve Jézust követve végzi munkáját. A külső kelemföldi református gyülekezet presbitere segített már a bárkatáborban, dolgozott gyülekezeti gyermekcsoportokkal és számos hittantábort is szervezett. Mindig arra törekszik, hogy biztonságos, szeretetteljes kapcsolatot alakítson ki a kicsikkel. De hogyan lehet közel kerülni a gyerekekhez, akár már az első találkozáskor? Elsőként erről kérdezte MS Lilla.
Alapvetően a pozitív hozzáállás, a szeretet és az odafigyelés az nagyon sokat tud segíteni, mert ugye a világunk az digitalizálódik, nagyon gyakran néznek a gyerekek mesét, már nem kapják meg azokat az esti impulzusokat, amiket régen otthon a családban, hogy este mesekönyvolvasás, beszélgetés, mert vagy idő nincsen rá, vagy igény nincsen, mert nem alakulhatott ez ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szeretettel és az odafigyeléssel lehet a leginkább a lelkükhöz jutni.
Mikor érzi azt egy lelkivezető, akár a hittantanár, hogy megérti a gyermeket, és hogy a gyermek is közelengedi magához? Vannak-e ennek jelei?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy nyitottan forduljunk a gyerekhez. Tehát, hogyha rá tudunk hangolódni a gyerekre, elfogadjuk őt olyannak, amilyen. Az már egy út hozzá, mert hogy például, ha gyülekezetben mozgunk, és olyan gyerekkel találkozunk, akinek tudjuk, hogy problémái vannak, de itt elfogadjuk és szeretjük, és nem azzal kezdjük, hogy te már megint mit csináltál, hanem próbálunk más úton, módon, akkor az nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy elsősorban a gyerekre való figyelés az, ami segíthet kulcsot adni. Akik gyakorlottak és úgy foglalkoznak gyerekekkel, látják ezeket a jeleket, érzékelik, hogy hogyan reagálnak a reakcióból, nagyon sokat meg lehet tudni. Akik pedig ebben még gyakorlatlanabbak, ők mindenképpen jó, hogyha közelebb kerülnek azokhoz, akikkel együtt tudnak szolgálni, együtt tudnak dolgozni.
Fontos-e kialakítani kötődést a gyermekekkel, akár egy hittanóra keretein belül, akár egy hittantábor keretein belül, akár más táborok vagy más kapcsolódások között?
Az egészséges keretek és az egészséges kötődés a legfontosabb. Tehát, hogyha azért megyünk egy gyerektáborba, hogy a gyerekek rajtunk csüngjenek, csak tőlünk függjenek, és tőlünk várják mindenre a segítséget, és várják a mi szeretetünket, és nekünk adják, az szerintem nem helyes irány. Az a helyes irány, hogyha egészséges kötődést alakítunk ki a gyerekkel. Ez a kötődés az alapja annak, hogy tudunk egymásnak adni, mert a gyerek is ad nekünk, nem csak mi adunk a gyereknek. Tehát ez a fajta kötődés, ami nem csak ad, és nem csak elvár, hanem kölcsönös, és nem láncolja egymáshoz a feleket, hanem szabad teret adnak a másiknak is. Ez mindenképpen fontos.
Ildikó, hogy alakítja ki ezt a kötődést?
Nyitottan, szeretettel fordulok a gyerekekhez, meghallgatom őket. Én most már nem vagyok fiatal. Az én életemben mindig felnőttek gyerekek, tehát emberek voltak, ilyen humán központú vagyok, és nagyon fontosnak gondolom azt, hogy rá tudjak hangolódni, figyeljek a gyerekre, közös beszélgetésekben, mesélésben. Nem igyekszem elérni azt, hogy azt akarja a gyerek csinálni, amit én szeretnék csinálni, hanem kölcsönösen megbeszéljük, hogy kinek mihez van kedve egy tevékenység kapcsán. Tehát nagyon fontos szabadságot adni és döntéshelyzetbe hozni a gyereket, hogy ő is tudjon dönteni. Az alapvető pozitív odafordulás és szeretet, az kialakítja ezt a fajta nyitottságot, kötődést.
Mi az, ami nehézséget okozhat egy ilyen kapcsolat kialakításakor? Ütközött-e falakba? Volt-e olyan gyermek, akivel nem tudott jó kapcsolatot kialakítani? Hogyan változtatott ezen?
Az alapvető pozitív hozzáállás az általában megvolt mindig, tehát ugye ezzel nem volt probléma. Igen, előfordul az, hogy nem velem alakít ki bensőségesebb, mélyebb kapcsolatot, hanem más az, aki szimpatikus neki. De fontos az, hogy elfogadja azt, hogy most, ha éppen én irányítok, vagy én adok instrukciókat, akkor azt is elfogadja. Ritkán ütköztem falakba. Valószínűleg a személyiségemből is fakad, meg igazából az Úr nagyon sokat segített ebben. Én 20 éve tértem meg, tehát gyakorlatilag az elmúlt 25 éve járok az Úrral, és teljesen mások így a relációk, meg mások a kapcsolataim is alapvetően, de korábban is, előtte is ez a pozitív hozzáállás mindig megvolt bennem, és elfogadni a másikat olyannak, amilyen, úgyhogy nagy falaim nem voltak, akadtak, de túl nagy falak nem, mert hogyha nyitott vagyok, akkor előbb-utóbb a másik megérzi azt, hogy hogyan lehet közelebb kerülni egymáshoz.
Gondolom, hogy ilyenkor nem csak egy gyermek lelkével kell kapcsolódni, vagy dolgozni, hanem a szüleivel is, hiszen egy gyermek mindig a szüleinek a mintáit hozza, a lenyomata tulajdonképpen.
Azért nehéz, mert valóban hoznak a szülők is mintákat, és a gyerekek abszolút, miután egy családi egységben növekednek fel, ők is ezeket a mintákat hozzák. Missziónk az, hogy edukáljuk a szülőket, érzékenyítsük a szülőket is. Én a munkámban ezt úgy tettem meg, hogy az óvodában, ahol dolgoztam, szerveztünk a kollégákkal szülői klubokat, ahol egy-egy témában együtt beszélgettünk, kötetlen formában szerveztünk közös barkácsolásokat a szülőkkel, ahol megint csak együtt voltunk, és volt mód arra, hogy megbeszéljünk dolgokat, és a gyerekek kapcsán is könnyebben nyíltak így, hogyha hárman, négyen együtt beszélgettünk hasonló problémákkal, ki hogy oldotta meg. Tehát a szülők érzékenyítése is nagyon fontos, a gyülekezetekben is nagyon fontos a szülők érzékenyítése. Tehát amikor eljönnek vasárnap a templomba, foglalkoznak a szülőkkel is, akik a gyerekszolgálatban vannak, szerveznek közös programokat, pont ezért, hogy megismerjék egymást, és ne csak egy gyerek legyen, egy szülő legyen, aki beadja a gyerekét, aztán elmegy az istentiszteletre, hanem hogy ismerjék meg jobban egymást, és az egymás hátterét, ki honnan jön, és milyen olyan pontok vannak, amik esetleg traumatizálhatták őket, és a gyereken meglátszik, hogy valami nem úgy működik, és aztán kiderülhet az, hogy milyen pontokon lehet segíteni nekik.
Ha egy picit a kamasz korosztályra tekintünk, sajnos a legtöbb szülőnek manapság, főleg egy ilyen nagyvárosban, a félelem az, ami eszébe jut, hogyha a gyereke eljut ebbe a korba. Nagyon veszélyessé vált egy nagyvárosban a kamaszkor. Minden szülő szeretné megóvni ezektől a veszélyektől a gyermekét, amik lehet, hogy 20-30 évvel ezelőtt nem voltak ilyen nagy veszélyek, tehát például a szórakozás veszélyei. Honnan lehet azt látni egy gyermeken, hogy megbízhatóan elengedhető a barátaival? Honnan lehet azt látni, hogy a gyermek lelkileg kiegyensúlyozott, és nem történhet vele baj?
Nem vagyok benne biztos, hogy ezt lehet mindig látni. Én onnan kezdeném, hogy amikor megszületik egy gyermek, és elkezdik a szülők nevelni, ott alapozzák meg azt, hogy később mi lesz majd kamaszkorban. Tehát gyakorlatilag a szülő-gyermek kapcsolat, a stabil szülő-gyermek kapcsolat, az olyan környezeti hatások, amelyek pozitívan hatnak, és ezeket engedik be a szülők, nagyon sokat segít. Szoktam mondani a szülőknek, hogy most óvodáskorban már érdemes odafigyelni arra, hogy mit hogyan csinálnak, mennyire következetesek, mennyire stabil a kapcsolatok, mennyire foglalkoznak, mennyire vannak közös programok, akkor alakítják ki, kicsi gyermekkortól alakítják ki azt a kötődést, vagy biztonságos kötődés felé visz a szülő és a gyermek között, és ha jön a kamaszkor, akkor is a viharok és a mindenféle hullámok között tudja a gyerek, hogy mehetek anyához, apához, mert stabil kapcsolat van mögöttem, és tudnak nekem segíteni, és kialakulhatnak azok a kötődési mintázatok is, amelyek inkább az elkerülést és olyan irányba viszik, hogy nem tudnak megbízni a szülőkbe, mert nem kapták meg azokat a hatásokat, elsősorban érzelmi hatásokat, amelyeket meg kellett, hogy kapjanak, és a következetes nevelést. Ezek nagyon fontos tényezői annak, hogy kamaszkorban hogy alakul. Azt is tapasztalom és tapasztaltam, hogy ha van stabil közössége a gyermeknek, és itt visszatérhetünk egy gyülekezeti közösségre, hogyha egy gyermek belenő egy gyülekezeti közösségbe, hogyha oda jár már gyerekkorában a gyerekórákra, aztán később az ifibe, az olyan stabil kötődéseket alakíthat ki, másodlagos kötődéseket a szülőkön túl, amik megint csak olyan irányba vihetik, hogy azt tudja mondani, hogy nem, így is roppant nehéz. Tehát nagyon nehéz az, hogy a világból érkező hatások, ingerek, amik napra késznek kell, hogy legyenek a gyerekek mindenféle dologban, ezek gyakran ütköznek azzal, ami viszont a mi értékrendünket, egy keresztény értékrendet mutat. Tehát nagyon nehéz megfelelni a virág értékrendjének, és emellett megtartani a keresztény értékeket. Felnőtt korban is szerintem, gyerekkorban, kamaszkorban még sokkal nehezebb, de ezeket kiegyenlítheti az, hogyha olyan stabil kapcsolatban van a körülötte levővel a kamasz, hogy tudnak neki segíteni.
Milyen jelei vannak óvodáskorban például, hogyha valamilyen kötődésbeli probléma van a szülőkkel, vagy hogyha valamilyen nem túl kedvező dinamika alakul ki a családban, hogyan jelzi ezt a pici gyermek, a 4-5 éves, 6 éves pici gyermek?
Nehezebben szakad el például a szülőtől, nehezebb őt leválasztani a szülőtől egy-egy reggel vagy délután, alig várja, hogy megjöjjenek érte. Lehet ennek az ellentéte is, tehát hogy ezek a jelek arra utalhatnak, hogy valami probléma lehet, nem feltétlenül tudjuk azt, hogy mi a probléma. Ilyenkor érdemes a szülőkkel beszélni és föltárni ezeket. Kiegyensúlyozatlan a társaival, nem igazán találja meg a hangot, nem talál egyetlen barátot sem, visszahúzódóbb, csak az óvónéni közelében szeret lenni például. Lehetnek agresszívebb megnyilvánulások, vagy verbálisan csúnyán beszél a társaival, ellöki őket magától, gyakorlatilag, és ez fizikailag is megnyilvánulhat. Ez az ambivalencia, hogy nem tudom edülni, most közel engedjelek, vagy pedig inkább lökjelek el, és ezen a határon táncol a gyermek, és gyakorlatilag ő ezt így tudja kifejezni, ezek ilyen segélykiáltások tulajdonképpen. Ezekben a helyzetekben érdemes megbeszélni, átbeszélni a szülőkkel. Lehet, hogy teljesen akaratlanul követnek olyan mintákat, amik a gyereknek nem feltétlenül jók. Tehát nagyon nehéz például az, amikor van az ember, van két nyugodt, esetleg zárkozottabb szülő, és születik egy gyerekük, aki meg extravertált lesz, és minden buliban ott szeretne lenni, és kötődik az emberekhez, tehát roppant nehéz lehet, és mondjuk az energiaszintje jóval magasabb, mint a szüleié, de nagyon nehéz ezeket összehozni valószínűleg, és hogyha egy ilyen gyereket próbálnak legátolni, akkor az megint csak olyan fajta reakciókat válthat ki belőle, ami egyfajta lázadás már pici korban is.
Hogyha két szeretetteljes szülő nevel gyermeket, de hiányoznak a következetes nevelés alapjai, vagy a szülők nem annyira tudják ezt képviselni, annak is vannak jelei, hogyha rengeteg a szeretet, de nagyon kevés a szabály?
Valószínűleg a családban lesznek leginkább jelei, mert a gyerekek nagyon jól alkalmazkodnak. Tehát ha közösségbe kerülnek, és ott van egy szabályrendszer, azt ők nagyon gyorsan megszokják, ott valószínűleg a szülőkkel lesz az, hogy ott a gyerek irányít. A gyereknek viszont nem jó, ha irányít, mert hogy nincs meg a tudása ahhoz, hogy irányítani tudjon, azért a szülő az a tapasztalataival. Tehát amikor azt mondjuk, hogy majd a gyerek eldönti, hogy mit szeretne csinálni, az azért nem feltétlenül jó, mert a gyereknek nincsen tudása ahhoz, hogy el tudja dönteni. Alternatívákat kell neki javasolni, meg ajánlani, segíteni a szülőnek abban, hogy döntést hozhasson a maga szintjén. Tehát eldönthesse azt, hogy piros vagy zöld nadrágot vesz fel, hogy nadrágot kell venni, mert hideg van kint, az biztos.
Csányi Ildikó nyugdíjas óvodapedagógussal, MS Lilla beszélgetett. Sorunk végéhez közeledve hallgassák meg Bakos Réka, alacskai lelkipásztor igei gondolatait.
Edes békesség, nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten égét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasom, a 6. fejezet 1-11 verséből. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Amen. Talán tapasztaltuk már gyermekeinknél, vagy az unokáinknál, hogy egy vitás helyzetben, amikor belépünk, és elmondjuk, hogy miért nem kellene ezt tenniük, és még meg is magyarázzuk szépen, hogy miért nem helyes, akkor jó nagyot bólogatnak rá. Aztán, amikor kilépünk és ott hagyjuk őket, olyan, mintha mi sem történne, és mindent folytatnak onnan. A mai ige szakaszunk az kapcsolódik az előzőhöz, amelyben Pál apostol azt mondta, hogy ahol megnövekedik a bűn, a kegyelem még inkább kiárad. És ez a gondolat talán felveti bennünk azt, hogy akkor érdemes a bűnben megmaradni. Minél nagyobb a bűn, annál inkább megtapasztalhatom az Istennek a kegyelmét, és innen nézve, akkor a bűn nem is egy olyan rossz dolog. Azonban ebben a szakaszban a mai igénk elutasítja azt a gondolatot, hogy érdemes a bűnben megmaradni. És arra helyezi a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztusban mindig valami új jön létre. Amikor a személyes életünkbe megéljük és megértjük azt, hogy Jézus a mi bűneink miatt halt meg a kereszten. Ha az ő áldozatának a nagysága az megrengeti a mi nyomorúságos életünket, és elfogadjuk őt, mint személyes megváltónkat, akkor egy új állapot jön létre a mi életünkbe. És amikor megízleljük az új életnek az ízét, akkor már nem fogunk vágyakozni azután a régi után, ami meghatározott bennünket. Mert megéljük azt, hogy az életünknek van célja az Isten kezébe. Hogy értékesek vagyunk. Hogy van előttünk jövő. Hogy van kapaszkodónk. Megtapasztaljuk az Úristennek a jelenlétét, a vezetését a mindennapjainkba. Hogy bármennyire egyedül vagyunk, soha nem vagyunk magányosak, mert Krisztus velünk van. Kinyílik előttünk az ígéreteknek a tárháza, amiben kapaszkodhatunk. És egy olyan személyes kapcsolatunk lehet, ami mennyi atyánkkal, ami mérhetetlen kiváltság. az ige tükrében mai napon vizsgáljuk meg az életünket. Milyen élet az, amit én élek? Jézus Krisztussal élve egy dolog nem történhet meg, hogy úgy élünk tovább, és úgy folytatódik a mi életünk, mintha mi sem történt volna. Mert az a szeretet, amelyet tőle kaptunk, az a kegyelem, amely bőségesen kiárad, azt a régi teljesen megszüntette, és egy újat hozott létre, és megadja annak a lehetőségét, hogy minden egyes nap éljünk az Istennek. Amen.
Naponta jelentkező igemagyarázatainkat megtalálják online is a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalain és podcast csatornáin. Ez volt a Minden Időben. Leveleiket a radio@református.hu címre várjuk. Műsorunkat 60 napig visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Kollégáim Gál Márk és MS Lilla, valamint szerkesztőtársam Dóka Viktória nevében is köszönöm, ha velünk tartottak. Számítunk a figyelmükre legközelebb is. Kojsza Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.